Tisztelettel köszöntöm az egybegyülteket, hölgyeim és uraim. A felvezetés nagyon megtisztelő volt számomra, és amiről beszélni kívánok, azt ennek azt a címet adtam, hogy nyomkutatás 50 év távlatából. Péter Györgynek, a Központi Statisztikai Hivatal egykori elnökének a halálának a körülményeiről szeretnék itt önöknek beszámolni, abból a megfontolásból, vagy abból a kérdésből, hogy nagyon hosszú ideig tartotta magát igen komoly körökben is az, hogy ő nem öngyilkos lett annak idején, hanem meggyilkolták. Ennek a nézetnek nagyon hosszú, ez a nézet nagyon hosszú ideig tartotta magát, és valószínűleg, hogy ez így történhetett, ennek az is volt az oka, hogy az ő ellene folyamatban volt büntetőeljárást, a teljes titoktartás övezte, és nem lehetett részleteket megtudni sem az ügyéről, sem a halálának a körülményeiről. Így aztán elkövetkezett a rendszerváltás időszaka, és az őt tisztelő szakmai közönség 1992-ben neves közgazdászok, történészek és számos tisztelő részvételével egy tudományos ülésszakot szerveztek, ahol az ő tragikus sorsát elemezve és ugyanakkor, mint egyetemi tanárnak a tiszteletét is lerórták, és a munkásságát is elemezték. Olyan tudományos személyiségek vettek itt részt, mint például Kornai János, Tardos Márton, Kende Péter, Hegedűs B. András, Nyers Rezső és még sokan mások. Ami magát az ügyet illeti, az úgy került többször is reflektorfénybe, hogy a Kádár korszakot elemző történészek, így például Huszár Tibor a Kádár korszakról írott 2006-ban megjelent könyvében is foglalkozik, több abban a korban szerepet játszó személynek a sorsával, ahol szerintük nem egyértelmű, hogy öngyilkosság történt, vagy pedig gyilkosság. Ilyen volt a Péter György esete, de fölhozták Vályi Péternek az esetét, Elbert Jánosét, aki ugye balesetet szenvedett, Vályi Péter egy kohónak a gödrébe esett bele. Tehát, és mindegyik, ez a nézet, ez nagyon sokáig tartotta magát. Így aztán, ami a Péter György esetét illeti, ez azért is érdekes volt, mert ő ellen 1968. decemberében indították meg a büntetőeljárást, és ezt a nyomozást a Belügyminisztérium vizsgálati osztálya folytatta le. Ez pedig az Állambiztonsági Szolgálatnak volt akkor a országos illetékességgel rendelkező nyomozószerve, és ez a szerv hatáskörébe vonhatott bármely büntetőügyet, amelyet a Belügyminisztérium vezetése szükségesnek tartott. Így került sor arra, hogy 1968. december elején a Belügyminisztérium vezetésének és az akkori MSZMP néhány tagjának, konkrétan a Biszku Bélának és a Kádár Jánosnak az egyetértésével megindítottak egy büntetőeljárást Péter György ellen, aki, mint mondtam, a statisztikai hivatal elnöke volt akkor már 20 éve. És az eljárás megindításakor őt kórházban kezelték, már november óta a Szövetség utcai kórházban, és a megindított büntetőeljárás az úgy történt, hogy a kórházban megjelentek a nyomozók, és gyakorlatilag a házi őrizetét rendelték el, ami azt jelentette, hogy a kórházi szobájában is tartózkodott egy nyomozó, illetve az ajtó előtt is. Gyakorlatilag ez egy házi őrizet volt, amit egyébként az akkori büntetőeljárási törvény nem ismert, és nem is lehetett volna ezt így megvalósítani, vagy szabadlábon kellett volna védekeznie a gyanúsítással szemben, vagy pedig őrizetbe, illetve előzetes letartóztatásba kellett volna helyezni, de ezt a ezt választotta, ezt a megoldást választotta akkor az akkori vezetés. Ezen az emlékülésen Nyíri Sándor, aki főügyész volt egy időben a rendszerváltás előtt, ő is felszólalt, tartott egy előadást, és azt mondta, hogy Péter György a párt fogja volt. Ez rámutat arra, hogy ez a kifejezés egyébként Demény Páltól származik, aki egy hasonló címmel a párt fogja voltam írt egy könyvet, és azt gondolná az ember, hogy hát egy ilyen háziőrizet, ez elviselhető dolog, még mindig jobb, mint ha előzetes letartóztatásban van, és biztos annak szólt, hogy ő ugye illegális kommunista is volt ennek a rendszernek az egyik vezetője, tehát ezért nem folyamodtak a legszigorúbb szabadságkorlátozáshoz. De a Demény esete rámutat arra, hogy a párt fogjának lenni, az egyet jelentett azzal, hogy nincs törvényes oka fogvatartásra, és ugyanígy a törvényes határidő sem létezik. Tehát, ha végig gondoljuk, akkor ez talán még rosszabb, mint egy olyan fogvatartás, aminek a törvényben szabott határai vannak. Mint ahogy mondtam, a kórházban történt, a kórházban tartózkodott végig, amíg a büntetőeljárás folyt ellene, és rövidesen a Szövetség utcai kórházból áthelyezték őt a belügyminisztérium központi kórházában, és ott folytatódott tovább az ő kihallgatása, illetve az ellene folyt büntetőeljárás ideje alatt végül a kórházban tartózkodott. Most néhány szót arról, hogy végül is ki volt ez az ember, ki volt Péter, eredeti nevén Pikler György. Itt látjuk az életrajzi, tehát születési év és a halálozási éve látható. Ő, mint ahogy már mondtam is, már az illegális kommunista pártnak is tagja volt a 30-as években, és 1934-től a 36 elejéig a titkárságnak, tehát a párt vezetőségének is a tagja volt. Akkor lebukott, és Rákosi és Vas Zoltán után ő töltött a legtöbb időt börtönben, ugyanis 15 évre ítélték, és ebből 9 évet töltött börtönben. 1944 őszén Szegedről vitték volna őket Dachauba, de megszökött, és hát így aztán átszökött a jugoszlávokhoz, és így aztán sikerült neki visszatérni 45-ben Magyarország, és attól kezdve végig a párt vezetéséhez tartozott, elismert közgazdász volt, matematikus a szakmai képzettsége, és ilyen formán vezetőbeosztásokat töltött be, de nem tartozott igazán a párt vezérkarához, az élvonalához. Ami érdekes még vele kapcsolatban megemlíteni, hogy 48-ban nevezték ki a statisztikai hivatal elnökének, és ezt haláláig volt az elnöke, és 48-ban könyörtelenül megtisztította a KSH tagjait, vagy dolgozóit a polgári elemektől, és ugyanezt megtette a Közgazdaság Egyetem statisztikai tanszékén is, ahol 1950-től volt a statisztika tanszéknek a vezetője, egészen 1968-ig. Például a statisztikai tanszék akkori vezetőjét, Tejszede professzort könyörtelenül eltávolította, amikor kinevezték, és Köves Pál visszaemlékezése szerint pedig elődje tananyagából nem is tudott volna levizsgázni. Viszont 1956 után semmiféle tisztogatást nem hajtott végre, sőt, olyan embereket fogadott be, akiket valamilyen módon a forradalom szele megcsapott. Jellemző például, hogy 1963-as szabadulása után Bibó István ott dolgozott a KSH könyvtárában, és itt kapott menedéket. Én, mint közgazdász hallgató, személyesen is találkoztam vele, csak utólag tudtam meg, hogy ő Bibó István, ugyanis a könyvtárban ilyen kék munkaköppenyben dolgozott, a raktárból hozta fel azokat a könyveket, amelyeket az olvasók kértek, és ott dolgozott szerényen meghúzódva. A köztudott volt róla, hogy a hivatalában nem tűri meg a besúgókat, és miután már az 50-es évek kezdetétől a közgazdaság dogmáit, amelyeket a szocialista közgazdaságtan tartott, a sztálinista közgazdaságtan tartott, ezeket a dogmákat ő feszegette, ezért őt revizionizmussal vádolták, és többször váltott ki a revizionizmus a kritikát a pártvezetésből. Például 1958-ban felszólították, hogy gyakoroljon önkritikát, és az év végéig távolítsa el a KSH-ból a munkásosztály álláspontjával szembe került elemeket. Ő ugyanis az 50-es, mint ahogy mondtam, az 50-es évek közepétől megkérdőjelezte a szocialista tervgazdaságnak a dogmáit. Tehát például a piac a szocializmusban rossz elvét vitatta, az értéktörvény érvényesülésének a kérdését feszegette, és az egész gazdaság irányítási rendszerrel kapcsolatos reform elképzeléseket ő már 54-55-ben papírra vetett, és meg is jelent a közgazdasági szemlében. A 60-as évek kezdetétől pedig részt vett az új gazdasági mechanizmus előkészítésében, és ezek után úgy gondolná az ember, hogy ő tényleg egy korai ellenzéki volt, de nem. Hiba lenne azt hinni, hogy Péter György valamiféle ellenzéki lett volna. Azt mondták róla, akik ismerték, hogy igazi kommunista arisztokrata volt, akinek az arisztokratasága a szuverén egyéniségéből, személyiségéből fakadt. A személyiségének a szuverenitása miatt akadhatott fenn az akkori állambiztonság szűrőjén, és amely, mint ahogy ki fog derülni, csak az alkalmat várta arra, hogy lecsaphassanak rá. És akkor itt most magára a konkrét büntetőügyről szeretnék néhány gondolatot elmondani. A román állambiztonsági szerv szolgáltatta az első adatot, amit aztán vele összefüggésbe hoztak 1962-ben. Információjuk szerint egy bécsi lakossal kapcsolatot tart egy magyar diplomata, akinek azt mondták, úgy gondolták, hogy Miklós a keresztneve, és ezzel a diplomatával egy nagy arányú csempész tevékenység történik. És az Péter György neve 1968. márciusában bukkant fel az ügyben, amikor a budapesti rendőrfőkapitányság jelentette, hogy Péter György 288 ezüstpengőt vásárolt egy budapesti lakostól, egyébként őt Spitzer Miklósnak hívták, és hát vele kapcsolatban merült fel így a deviza bűncselekménynek a gyanúja. És ekkor, ugye miután a személyét azonosították, az illetékes párt és állami vezetés engedélyt adott a titkos felderítésre. Itt volt egy hatáskörű lista abban az időben, tehát pártagokkal szemben csak párt és állami vezetés együttes egyetértése mellett lehetett eljárást indítani. Itt egyébként ezt átlépték, mert igazából sem a miniszterelnököt nem tájékoztatták, a belügyminisztérium vezetése Biszku Bélát tájékoztatta, és ő pedig Kádár Jánost, és gyakorlatilag ők adták meg az engedélyt az ellene folytatott büntetőeljárás megindítására. És ekkor hamarosan ismerté vált, hogy 58 és 68 között legalább 49 alkalommal járt Péter György nyugaton, de úgy, hogy a nyugati országban diplomata útlevéllel, a saját gépkocsijával közlekedett, és ő vezette a gépkocsit. Na most hát ez a dolog, mint ahogy ki is fog majd derülni a későbbiek során, merőben szokatlan volt akkoriban, és hát a kémelhárításnak tág teret engedett arra, hogy különböző hipotézisek felállítására arra nézve, hogy mi lehet ennek a hátterében, miért tette ő azt, hogy egyedül utazgatott nyugatra. Minden jel szerint talán Péternek a zsidó származása miatti Izrael javára megfogalmazható kémgyanú húzódhatott meg a háttérben, de ennek semmilyen a későbbiek során itt a tényfeltárás az adatoknak a megismerése kapcsán semmi konkrét gyanú ezzel kapcsolatban, vagy adat, okadat nem merült föl, ami ezt alátámaszthatta volna, de a háttérben, a köztörvényes bűncselekmény hátterében egy ilyen politikai bűncselekménynek a gyanúja húzódott meg. Péter György valószínűleg tisztában volt vele, hogy a közölt gyanúsítás, a devizabüntet, ez csak alkalom arra, hogy a tevékenységét a lehető legszélesebb körben feltárják. Kórházi szobáját is lehallgatták egyébként, a testvérének a lakását is lehallgatták a büntetőeljárás megindulása után, és nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy egy ilyen rutin jellegű ügyben, mint amit a devizabűncselekmény jelent, a budapesti rendőrfőkapitányság lett volna az illetékes, annak kellett volna az eljárást lefolytatni, ehhez képest, ahogy a bevezetőben mondtam, a belügyminisztérium vizsgálati osztálya folytatta az eljárást. Felesége Pikler Emmi neves gyermekgyógyász, egyébként bizonyára többen ismerik a nevét, látogatta őt és a leánya. A központi bizottság egy alkalommal, még decemberben Vályi Pétert és Orbán Lászlót küldte el hozzá, és akkor akik aztán erről a látogatásról egy jelentésben számoltak be, és az ügyvédjével tudott néhány alkalommal találkozni, de különben teljesen el volt zárva gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, egy ilyen házi őrizet jellegű fogvatartás alatt volt végig. A beszámolók szerint utólag vált fontossá néhány kijelentés, és akkor itt már eljutunk ahhoz, hogy öngyilkosság, gyilkosság kérdése. Egyébként ez az újságcikk rejtélyes halál a pártkórházban még 2010-ben jelent meg, tehát még 2010-ben is taglalták úgy az ügyet, mint ami tisztázatlan, és nem tudni, hogy most valójában tényleg öngyilkos lett-e vagy sem. Ami érdekes volt, hogy a kórházban a feleségétől többször megkérdezte, aki felesége ugye orvos volt, hogy hol helyezkedik el anatómiailag a szív. És a felesége erre mindig többször kérdezte, mindig pontos választ adott erre, illetve egy alkalommal kérte, hogy van otthon egy ilyen 6-8 cm penge hosszúságú kés, egy gyümölcshámozó kés, ezt hozzák be neki, mert azzal tudja a számára behozott gyümölcsöt megtisztítani. Ez a két dolog ilyen érdekes módon ugye már ott december hónapban felmerült. És akkor az történt, hogy 69. január 4-én éjjel ezzel a gyümölcshámozó késsel második kísérletre anatómiailag pontosan meghatározott helyen szíven szúrta magát. A Korinek Tamásnak köszönhetően, aki a fővárosi levéltárban dolgozik, megtalálta azt a dosszét, amelyben a helyszíni szemle, a boncolás és a halálesetről készített jelentések egy nem túl vastag, egy olyan 20 oldalnyi anyag ez. Így ehhez hozzáférhettem, és itt most a személyiségi jogokra tekintettel csak két fényképet mutatnék a helyszíni szemléről. Itt látható a mosdó, ahol, mint ahogy írják is, vércseppek fényképezve. A tükör előtt szúrta meg magát, és utána pedig egyedül volt ebben a szobában, a két ágy között beledőlt tulajdonképpen ebbe a gyümölcshámozó késbe, és így sikerült ezzel a egyébként alkalmatlan eszközzel, hiszen nagyon rövid volt a penge hosszúsága, itt tudta végrehajtani ezt az öngyilkosságot. Látszik a képen egyébként, hogy rend van a szobában. Érdekes módon úgy történt a haláleset, hogy a elsötétítő függönyöket behúzta, az éjjeli lámpát letette a fal mellé a padlóra, a száját vattával betömte, tehát semmiféle hang, tehát arra törekedett, hogy semmiféle jele ne legyen annak, hogy mire készül, illetve mit kíván végrehajtani. És ez mutatja meg azt is, hogy ez az egész intézkedés mennyire alkalmatlan volt arra, tehát ez a úgynevezett őrzés mennyire alkalmatlan volt arra, hogy egy ilyen esetet megakadályozzon. A szobájában már ekkor nem lehetett bemenni, tehát az orvos a révén elérte, hogy őt este 10 után ne háborgassák, mert szívpanaszokkal szívbeteg volt, hogy ne, ha fölébresztik, akkor ugye ez árt a szívének. Tehát gyakorlatilag esti gyógyszerosztástól reggelig őt nem lehetett zavarni. A jelenlét az csak demonstratív volt, csak a nyomás gyakorlásnak egyfajta megnyilvánulása volt a személyére irányuló nyomás gyakorlás, hiszen nem lehetett ellenőrizni, hogy mit csinál. Ráadásul ez a szoba, ahol ő el volt helyezve, a földszinten volt, tehát bármikor megszökhetett volna például, hogyha ha ezt teszi, hiszen az udvar felé, a kert felé bármikor eltávozhatott volna. Tehát ahogy jellemezték őt ezen a tudományos konferencián, egy valódi arisztokrata volt, arisztokratikus fölénnyel viselte a helyzetét és ezt a megaláztatást. Tisztában lehetett azzal, hogy ennek a büntetőeljárásnak nem lehet a számára komoly következménye vagy súlyos következménye. A védőjének az egyik kijelentése volt az is az, hogy ha sikerül is tisztáznia magát, ebben az ügyben azt fogják feltételezni róla, hogy a múltja miatt történt. A párt fogja egyébként a párt küldötteinek a látogatása során is nagyon visszafogott volt, nem panaszkodott, nem követelt. A küldöttek jelentése szerint annyi volt mindössze a kérése, hogy tárgyilagosan ítéljék meg az ügyét. Köszönöm szépen. Andorka Rudolf szociológus, aki 1991-től a haláláig tanszékvezető egyetemi tanár volt a Közgazdaság Tudományi Egyetemen, szintén Péternek köszönhette, hogy a 60-as években a KSH-ban dolgozhatott, és az ő visszaemlékezésében van egy mondat, ami én szerintem, megismerve az ő személyiségét, nagyon jellemző volt rá. Ez így hangzik, ezt idézném. Azt mondja, hogy az egyik november 7-i ünnepségen, amelyeket egyébként Péter közismerten utált, a pártitkár ünnepi beszéde után felállt és a következőket mondta. Elvtársak, nagy dolog volt ez a nagy októberi szocialista forradalom. Természetesen nagy dolog a szocializmus is. Persze azóta már tudjuk, mondta, hogy sok minden rossz is történt. Így többek között sokakat kivégeztek, sokakat ártatlanul bebörtönöztek, de elvtársak, nem is ez a legnagyobb baj. Mert azok, akiket kivégeztek, bebörtönöztek, mára már többé-kevésbé úgyis mind meghaltak volna. A legborzasztóbb, elvtársak, hogy leszoktattak minket a gondolkodásról. Ezért, elvtársak, én arra kérem magukat, hogy kezdjenek el megint gondolkodni. Tehát elismerésre méltó, hogy nem csak szavakban, de tettekben is elvetette a dogmákat. Ugyanakkor az emberi élet, és ez ideértem, beleértem a saját életét is, mintha nem lett volna különösebben fontos a számára. A tudományos ülésszak viszont arról tanúskodott, hogy nagyon sok ember érezte úgy, hogy Péter Györgynek igazságot kell szolgáltatni, és hát ez meg is történt, rehabilitálták, és mint ahogy itt a bevezető képen, ugye Shakespeare idézet van, A rossz, mit ember tesz, túléli őt, a jó gyakort a sírba száll vele. Tehát az emlékülés, a tudományos emlékülés egy igazságot is kíván szolgáltatni, hogy az a jó, amit ő tett, ami a számára elismerésre méltó, az ne szálljon sírba vele. És akkor ebből az egyedi ügyből mik azok az általánosítható tanulságok, amelyeket Finster Géza barátom is megemlített, talán itt néhányat megemlítenék, hogy ez egy koncepciós eljárás volt, ami megindult ellene, és ez pedig azt mutatja, hogy egy köztörvényi büntet szolgált alapul, szolgáltatott ürügyet arra, hogy egy politikai bűncselekményt próbáljanak bizonyítani, miközben erre konkrét bizonyíték nem volt. A másik, hogy törvénysértő is volt ez az eljárás, hiszen a házi őrizet jogi alapja, mint ahogy mondtam is, hiányzott, és az akkori viszonyok között bőven elegendő lett volna a munkaköréből történő felfüggesztés mellett esetleg ugye szabadlábon lefolytatni az eljárást. És végül szakszerűtlen is volt, hiszen a rendőri jelenlét csak demonstratív volt, és az érdemi ellenőrzést nem végezhettek az ott lévő rendőrök, akik az őrzésével meg voltak bízva. Az elemzések, a tudományos ülésszak elemzései egyes vélekedések szerint nem lehet kizárni, hogy 68 decemberre, a 68 januárjától indul az új gazdasági mechanizmus, majd ugye a prágai események 68 augusztusa, és rögtön a gazdasági reformok megvalósítása mellett egyes politikai csoportok részéről megindul a lefékezés, és a reformoknak a fékezése, és úgy gondolják többen az elemzők közül, hogy az időközben a szovjet politika reform és szionista ellenessé váló szovjet politikának kívántak tulajdonképpen ezzel valamelyest megfelelni. És ezzel zárom is az ismertetést. A Péter György elleni eljárást én a magam részéről egy alkalom szülte leszámolásnak tekintem, és erről árulkodik Kádár Jánosnak Péter halála után 69. január 21-én a Politikai Bizottság előtt tett egyik kijelentése, amikor tájékoztatta a Politikai Bizottságot az esetről, a következőket mondta. Tűrhetetlen, hogy egy kormánytag külföldön tartózkodásáról a miniszterelnök ne tudjon. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy mindent megengedhetnek maguknak, akik előtt nincsenek lezárt sorompók, ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. Tehát ez mutatja, hogy ezzel lehetett tulajdonképpen a hozzájárulását megszerezni ahhoz, hogy ez a büntetőeljárás egyáltalán meginduljon, és ugyanakkor, ahogy már mondtam, és a Biszkuféle csoportnak viszont jól jöhetett, hogy visszafogni a gyeplőt, Moszkva felé igazolni, hogy keretek között tudják tartani a reformokat és a reformereket. És itt látható az is, hogy a Péter több okból szálka lehetett az állambiztonság szemében, ugye nem tűrte a besúgókat, hivatalában menedéket nyújtott olyanoknak, akiket 56 után revizionistának, ellenséges elemnek minősítettek. Tehát mindez még fokozta azt, hogy ilyen értelemben az állambiztonság megindítsa ellene az eljárást. És akkor szeretnék még egy néhány pillanatra a halálának a körülményeiről ebben az anyagban, amelyet a fővárosi levéltárban sikerült hozzájutni. Itt van a jelentés, ami január 5-én készül, és ott látható, hogy a Sós György vezérőrnagynak terjesztik fel a jelentést, és az 1-es, 2-es példány Deák Alezredes elvtársnak átadva.
Ja, bocsánat, igen. Tehát a Deák Alezredes volt a BM vizsgálati osztály vezetője, és az első két példányt ő kapta meg, holott ugye a BRFK folytatta a helyszíni szemlét, és ők készítették a jelentést is. És itt az orvosi vélemény a boncolás alapján megállapítást nyert, hogy Péter György halálának oka szívszúrásból származó heveny belső vérvesztés, elvérzés volt. A nyomozóhatóságnak átadott fanyelükéstől származtak, közvetlenül a halál beálltát megelőzően keletkeztek. A szúrások önkezőek voltak, nevezett életét semmiféle időben érkező szakszerű orvosi beavatkozás segítség nem menthette volna meg, és a két orvos, aki a készítette, Szabó Árpád és Somogyi Endre voltak. Tehát ma már egyébként azokban a körökben, ahol őt ismerték, és ő foglalkoztak az ügyével, akár történészek, akár közgazdászok, ez most már egyértelmű, hogy ő önkezével vetett véget az életének, és ez, hogy erre a következtetése, vagy erre a döntésre jutott, az személyiségéből, a szuverén egyéniségéből is fakadt. És végül talán még egy, hogy miért nem gyilkosság történt, ez a motivum hiánya. Ugyanis a gazdaságirányítási rendszer reformjának a lefékezése, megállítása álláspontom szerint erre a súlyos döntésre nem indíthatott senkit. Nem volt ő, annak ellenére, hogy vezető volt ebben a társadalmi rendszerben, de nem volt olyan hordaerejű személyiség, sem a politikában, sem a közéletben, hogy szükség lett volna ilyen módon való kiiktatására. És még szeretném megemlíteni a Kende Péter professzornak a sorait, aki nem régen tudta elolvasni ezt a tanulmányt, amit annak idején a rendészeti szemlében én írtam erről az ügyről, és írt egy olvasói levelet a napokban, és itt a következőket mondta. Azt mondja, hogy ebben a szerkesztőségnek eljutatott levelében annak idején Péter György haláláról nagy megütközéssel értesültem, és az öngyilkosságnál én is az orvgyilkosságot tartottam valószínűbbnek. Ezért olvastam az írást különös figyelemmel, és mint tanúságtételt magam is elfogadhatónak találtam. Beleillik abba a képbe, amely bennem Pikler Péter Györgyről a sok évig tartó találkozásaink nyomán kialakult. Hát körülbelül ennyit lett volna, amit szerettem volna így ismertetésképpen erről az ügyről előadni. Köszönöm a figyelmet.